Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 268. dicséretünket énekeljük el. A 268. dicséretünket. A 268. éneket mind a négy versével énekeljük el, helyünket elfoglalva. Az első verse így kezdődik, dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
Thank you.
együttlétünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy leborulhatunk előtted hálaadással, és dicsérhetünk téged, aki gondviselő kegyelmedet éreztetted és tapasztaltattad velünk ebben az elmúlt évben, és köszönjük te néked, hogy most eljöhetünk ennek az évnek az utolsó estején, és hálát adhatunk neked. Köszönjük néked mindazt a jót és rosszat is, amit tőled kaptunk. Köszönjük néked, hogy a rosszak által is tanítottál és neveltél, és köszönjük néked a jókat, amiket nem érdemeltünk meg, de amik nagy örömet okoztak nekünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindent a te kezedből vehettünk el most, és megköszönhetünk mindent te néked. Szeretnénk ugyanakkor rád bízni magunkat, hogy vezessél bennünket a következő évben is. Kérünk téged, hogy újítsd meg rajtunk a te gondviselő kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük te néked azt, hogy mindenféle lelki javakkal is megáldottál minket az elmúlt évben, és kérünk is, hogy hadd maradjon ez így. Hadd legyenek a miénk mindazok a lelki áldások, amiket az Úr Jézus Krisztusban elrejtettél, és nekünk átnyújtasz. Kérünk, hogy ma este is te légy az, aki megajándékozol bennünket, aki beszélsz hozzánk. Szólítsd meg a szívünket, a lelkünket, és add, hogy engedelmes igehallgatók lehessünk. Köszönjük te néked, hogy nem úgy kell ünnepelnünk az év utolsó napján, hogy a világ ünnepel, a hitetlenek, a benned nem bízó emberek, hanem ebben is mások lehetünk. Legyél áldott azért, hogy erre a napra juttattál, és kérünk, hogy elcsöndesítve a mi szívünket szólalj most meg közöttünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 6. részéből, a 7. verstől a 10. versig. Ne tévejegyetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Kedves testvérek, ma este, év utolsó estején kapcsolódnék az elmúlt vasárnapi igehirdetéshez. Láttuk, hogy ez a világ mindenség lépésről lépésre közelebb kerül az Isten által elé kitűzött végcéljához, ahhoz a harmonikus állapothoz, amit Jézus Krisztusban valósított meg az Atya Isten, és valósít meg még a számunkra is tapasztalható módon. Ebből a szemszögből nézve különösen is jelentős számunkra a 10. versnek a felszólítása, annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig hitünknek cselédeivel. Mire szólít fel ebben az igeversben bennünket Isten? Arra szólít fel, hogy cselekedjünk jót, azaz vigyük véghez az ő akaratát, amit a Bibliában elénk ad. Nem arra szólít fel, hogy tudjuk, mi a jó. Nem is arra, hogy beszéljünk a jóról. Nem is arra, hogy álljunk elő jó ötletekkel, és nem is arra, hogy ezeket másokkal valósítassuk meg. Hanem arra szólít fel, hogy mi cselekedjük a jót. Persze fontos tudni a jót, fontos beszélni a jóról, fontos jó ötletekkel előállni, jó dolgokat szükség esetén másokkal elvégeztetni, de most itt bennünket arra szólít fel az Úr, hogy mi magunk cselekedjünk jót. Lépjünk a tettek mezejére. Hagyjunk fel az elméletiségnek a dolgával, hagyjuk el a beszéd szép virágos mezőit, és lépjünk a tetteknek a sziklás mezejére. És a szürke hétköznapjainkban, otthon, munkahelyen, sőt, horribile dictu, még a gyülekezetben is cselekedjük az Isten akaratát, a jót. ezt parancsolja nekünk ma este Jézus Krisztus, az egyháznak az Ura. Végezzük el a munkánkat a legjobb tudásuk szerint. Végezzük el a szolgálatunkat ugyanúgy. Tartsuk be az ígéreteinket. Kérjünk bocsánatot és bocsássunk meg. Változzunk meg abban, amiben az Úr megítél bennünket. Hallgassunk meg valakit. Vagy szeretettel tanácsoljuk azt, aki rászorul. Szeressük azt is, aki nem szimpatikus. Álljunk útjába a hazugságoknak. Vállaljuk az igazságot, és igazat mondva bújjunk ki a képmutatás pókhálószerű fájklap mögül. Istennek tetsző szokásokat alakítsunk ki. Adjunk és tanuljunk meg elfogadni. Intsünk és tanuljuk meg elfogadni, hogy bennünket is intenek. Tagadjuk meg az önsajnálatot, és törődjünk a másik hívő testvérünkkel, akit mellénk állított az Úr. És az Úrtól nekünk elkészített terheket vegyük föl a vállunkra és vigyük. Összefoglalva, a hívő életnek a gyakorlati oldalára fordítsunk sokkal nagyobb gondot. Cselekedjünk jót. Ezt annál is fontosabb megtennünk, mert az 1 János 2-ben azt olvassuk, hogy arról ismerjük meg, hogy megismertük Jézus Krisztust, hogy az ő parancsolatait betartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs benne igazság. Aki csak tudja, hogy mi a jó, de nem teszi a jót, az nem ismeri Jézus Krisztust. Hiába mondja, hogy ismeri. Az igazság az, hogy nem ismeri. Nem arról tudjuk meg, hogy ismerjük Jézust, hogy tudjuk, mi a jó, hanem arról, hogy tesszük az ő akaratát. Hogyha én erről így most beszélek, akkor sürgős szükségét érzem én magam is a megalázkodásnak és a bűnbánatnak, és nagyon is remélem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Mert hát ha úgy visszanézek az elmúlt évre, akkor nagyon sokszor tudtam, hogy mi a jó, de nem cselekedtem a jót. És ezzel biztosan nem vagyok egyedül. Most ezért illő dolog bűnbánatot tartanom és tartanunk, és egyúttal oda kell szállni magunkat az Úr Jézusnak, hogy a jövő évben ne így legyen, és egyre inkább ne így legyen. Mert ő azt akarja, hogy mi ne csak tudjuk, hanem cselekedjük a jót. Az első dolog, tehát amit Isten most a szívünkre helyez, az ez az egyszerű dolog, hogy cselekedjünk jót. A második dolog, hogy miért is kell nekünk jót tenni? Azt mondja itt nekünk a Bibliában a Szentlélek, hogy azért, mert Isten nem csúfoltatik meg. Az ő törvénye az, hogy amit vet az ember, azt aratja is. A vetés és aratás törvénye a hívő emberek számára is érvényben van. Nehogy tévelyegjünk, és azt gondoljuk, hogy ez nem így van. Így van. Isten nem fog lehetőséget adni senkinek arra, hogy kicsúfolj, és azt mondja rá, hogy ő nem tud gondoskodni arról, hogy minden jó tett elnyerje a jutalmát, és minden gonosz tett is elnyerje a büntetését. Ő gondoskodik arról, hogy ez így legyen. Minden jó tett elnyeri a jutalmát, és minden rossz tett elnyeri a büntetését. Isten nem fogja megengedni azt, hogy őt kicsúfolják, amiatt, hogy ez nem így történik. Véssük a szívünkbe, tehát, hogy azért kell jót tennünk, mert az Isten nem csúfoltatik meg, ezért amit vet az ember, a hívő ember, azt aratja is. Pál fejtegetése szerint itt minden cselekedetünk egy kis magocskához hasonlít. Egy kis magocska. Hívő ember akkor vet a testnek, mondja, ha a test akaratát követi. A test akarata sohasem egyezik a Szentléleknek az akaratával. A test mindig mást akar, mint amit a Szentlélek akar. A test, más szóval a bűnös, istentelen és Isten ellenes töltésű természetünk. Ösztönöz bennünket a testnek a cselekedetéről, amiket itt az 5. részben leír egyébként Pál apostol, és amik hát eléggé sötét cselekedetek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegség, dobzódás, és ezekhez hasonlók, mondja itt a testnek a cselek. Aki a testnek a vet, az a testnek ezeket az indulatait, akaratát követi, és cselekszi a testnek a cselekedeteit. Az ilyen tetteknek az isteni törvény értelmében tragikus következménye lesz. Aki vet az ő testének, a testéből arat veszedelmet. A test veszedelmet terem az ember számára, a hívő ember számára is. Minden egyes megnyilvánulásunk, amit a test szerinti, amit test szerinti, nem Istennek tetsző, nem a lélek akarata szerint való. Ez romlást, pusztulást idéz elő az életünkbe. Saját hitéletünkbe, erkölcsi életünkbe, család életünkbe, saját magunkat romboljuk ezáltal. Előfordulhat az is, hogy a hívő ember, mint a megmosdott disznó visszatér a sárba, vagy mint a kutyáról mondja, hogy visszatér a maga okádására. Ellenkező eset az, amikor a hívő a léleknek vet, vagyis a szent lélekre figyel, az ígére figyel, és amikor a lélek vezeti, irányítja, dirigálja, eléadja a jót, akkor azt a hívő ember megcselekszi. Valahányszor cselekesszük azt, amit a lélek akar, akkor a léleknek vetünk. És akkor megjelenik az életünkben a szent léleknek az akarata, hogy így mondjam, kézzelfoghatóvá válik jó cselekedetekben. Megjelenik az életünkbe, a lelkünkbe, a léleknek a gyümölcs, amit ugyancsak leír itt Pál apostol a Galata 5.22-ben. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezekben most nem tudunk belemenni, de aki a léleknek vet, az ezeket a gyümölcsöket fogja ízlelni, és annak az ember már, hogy így mondjam, a mennybe is van. Az már az örök életet tapasztalja, aki ilyen dolgokat hordoz magába is. Ezek a dolgok jelen vannak az életébe. A lényeg az, hogy Istennek van egy törvénye, ahogy vetünk, úgy fogunk aratni. Ha a testnek az akaratát cselekesszük, akkor onnan fogunk veszedelmet, pusztulást, romlást aratni. Ha a léleknek az akaratát cselekszük, akkor onnan fogunk áldott következményeket nyerni. Mindennek eljön a maga ideje. A maga idejében aratunk, mondja az apostol. A maga idején. A jó cselekedeteknek a jó gyümölcseit, a lélek szerint való cselekedeteknek a áldott jó gyümölcseit a maga idején le fogjuk aratni. És ugyanúgy egy gonosz cselekedetnek is meg lesznek a gonosz következményei a maguk idején. Az apostol testvérek úgy látom, hogy ezen a helyen az egyes tettekről beszél, ami saját életünknek az egyes cselekedeteiről. Nem általában beszél, hanem egy-egy cselekedetről. Minden egyes megnyilvánulásunknak, cselekedetünknek van valamilyen következmény, mert vagy a testnek vetettünk, és a test akaratát hajtottuk, vagy a léleknek vetettünk, és akkor a lélek áldott következményei fognak megjelenni. Minden egyes cselekedetünk valamiféle következménye jár ránk nézve. Nincsenek olyan cselekedeteink, amelyik valamelyik kategóriába bellene tartoznának. Úgy is érthetjük ezt a dolgot. Vagy a léleknek vetünk, vagy a testnek vetünk. Harmadik esélyünk nincsen. Ha a testnek vetünk, és a testnek a bűnös akaratát, vágyait, indulatait elégítjük ki, meg lesz a következmény a maga idején. Annak is, hogyha a léleknek vetünk, és egy dologban az ő akaratát követjük kitartóan és hűség. Annak is meg lesz az áldott következmény a maga idejében. Minden egyes tettünknek súlya van. Oda kell figyelni minden egyes megnyilvánulásunkra. És hát most visszanézve erre a mögöttünk lévő évre, ezt most már nem is tudjuk igazán megcsinálni, hiszen ki az, aki most vissza tudna nézni, és minden egyes megnyilvánulását, szavát, cselekedetét, vagy mozdulatát, vagy lépését, hogy így mondjam, át tudná gondolni még egyszer. Már most nem tudjuk ezt megcsinálni. De azt meg tudjuk tenni, hogy azt mondjuk, hogy hát bizony sok alkalommal cselekedtem én a testnek az akaratát, és a testnek a cselekedeteit, sok alkalommal. És ezért kell Istentől bocsánatot kérnem ezen az estén, ha eddig nem tettem volna. Minden okunk megvan a bűnbánatra, de arra is, hogy megint odaszálljuk magunkat arra, hogy hát azért mégis a lélek akaratát cselekesszük. Szálljuk oda magunkat arra, hogy a jövőben nem, és egyre kevésbé akarjuk a testnek az akaratát tenni, hanem egyre inkább a lélek, az íge, az Úr Jézusnak az akaratát követjük. Láttuk tehát, testvérek, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy cselekedjük a jót. Miért cselekedjük a jót? Mert minden cselekedetünknek van következmény, és Isten azt akarja, hogy mi a léleknek vessünk, és a jó következményeket arassunk a maga idején. Harmadszor, testvérek, érdemes azon is elgondolkozni, hogy milyen kísértéseink vannak a jó cselekvésével kapcsolatban. Ezt is fölveti itt az apostol. Mégpedig kettőt nevez meg, az egyik a megrestülés, a másik a lazítás. Mindkettőnek a végeredménye az, hogy a hívő ember nem a léleknek vet, hanem elkezd vetni a testnek, és a test akaratát cselekszi. Ez első veszély, ami leselkedik ránk, az első kísértés, azt mondja itt az apostol, a megrestülés.
elhanyagolás, hanyaggá válás, ellustulás, ezeket jelenti az eredeti szó. Megrestül a jó cselekvésében az, aki a kényelmet szereti. Mondjuk meg így. A jó cselekvése ugyanis kényelmetlenségekkel jár. Aki szereti a kényelmet, nem nagyon szereti a kényelmetlenséget, az megrestül, ellustul. És elkényelmesedve föladja a jó cselekvést, az Úr akaratának a követését, a léleknek való engedelmességet. Pál apostol a második Tesszalonika levélben ugyanezt megismétli a hívőknek. Ott is ugyanezt mondja, ti pedig testvéreim, meg ne restüljetek a jó cselekvésébe. Úgy tűnik, hogy Pál ismerte ezt a jelenséget a saját maga a lelkében, és ismerte a hívő emberek között is. Sajnos meg kell mondjuk, ez mind a mai napig egy általános jelenség közöttünk, hívő emberek között. Ha Pál apostolra gondolunk, akkor hát nagyon is jól tudjuk, hogy mennyi kényelmetlenséget vállalt. Mennyi kényelmetlenséget vállalt. Ott jött-ment az akkori világba, különböző veszélyeknek volt kitéve. Ment a zsinagógákba, ment a pogányok közé, de ha mindegy, hogy volt, hogy a zsidókhoz megy, vagy a pogányokhoz megy, ugyanúgy veszélybe forgott, sőt, még a pogányok között kisebb veszélybe volt, mint a zsidók között. Ott volt az ő vállán egy kazal gyülekezet, ami az ő szolgálata nyomán jött létre. Mindegyik ott volt néhány hívő, amelyiket ő levelekkel gondozott, vagy éppen figyelt rájuk, és küldözgette a munkatársait utánuk. Hordozta az ő terheiket, lelki gondozta őket. Egy csomó kényelmetlenséget élt át. Le is írja több helyen, hogy mennyi kényelmetlensége volt a hajótörések, a megveretések, az elüldözések, a cselszövések ellene, és a többi, és a többi. Kényelmetlensége garmada. Biztos, hogy őt magát is megkísértette az, hogy hát, kedves Pál, már elég kényelmetlenséget vállaltál az Úrért. Hagyd már abba. Élhetnél sokkal kényelmesebben és nyugodtabban, nem? Egy sátorponyva készítő kis műhelyt valahol berendezel, ott szépen dolgozgatsz, aztán mikor van egy kis szabadidő, nincs megrendelés, kimész ott a partra egy kicsit pecázgatni, horgázgatni, vagy elmész focizni, kimész a stadionba, és ott egy kis testmozgást csinálsz, egy kis edzést csinálsz, hát lazítsál egy kicsit. Hanyagold el a szolgálatot, mennyivel kényelmesebb lenne így az életed, mint a gyülekezetek, a hívők, vétkeiket elhordozni, megbocsátani nekik, törődni velük, tekintettel lenni rájuk. Biztos, hogy voltak neki ilyen gondolatai, mint hogy egy hívő embernek ma is van. Kényelmesebb lenne az életünk, hogyha nem kéne itten szolgálni az Úrnak és a jót cselekedni. Nem sokkal kényelmesebb? Mindnyájunknak kényelmesebb lenne. Biztos van ilyen kísértés, de testvérek, hogyha ennek nem állunk ellene, megrestülünk a jó cselekvésébe, akkor azonnal elkezdünk mit csinálni? A testnek vetni. És aratni fogjuk a maga idején a veszedelmet. A pusztulást, a romlást. Pál megbirkózott ezzel a kísértéssel, és azt mondta, lehet, hogy kényelmetlenség az Úr akaratát követni, lehet, hogy nehezebb, de én mégis ezt az utat választom. Vállalom a kényelmetlenséget, és kísértéssel aztán úgy megbirkózott, hogy többet munkálkodott, mint az összes többi apostolok együttvéve. A másik kísértés, testvérek, ami nem csak rá, hanem ránk is leselkedik, az ellankadás. Ebben az eredeti szóban a lazítás van benne, elbágyadás, elernyedés. Lazít a jó cselekvésében az, aki nem akar testi, lelki vagy szellemi erőfeszítést tenni a jó cselekvése érdekében. A jó véghez vitele ugyanis lélek akaratának a cselekvése erőkifejtést követel tőlünk. Ezt mindjárt tapasztalhatjuk. Testi, lelki, szellemi erőfeszítést kell tennem, ha a jót akarom csinálni. Nem megy magától. Ami megy magától nekünk, az a test cselekedetének a végrehajtása, aminek a következményei a rossz, romboló, negatív következmények. Az megy magától is. De a jónak a véghez vitele szellemi, testi, lelki erőfeszítést követel meg tőlünk. Itt nem arról van szó az eredeti szöveg szerint, testvérek, hogy valaki ezt már nem bírja, tehát olyan állapotba jutott, hogy totál ki van merülve, és már nem is bír semmiféle erőfeszítést. Nem erő van, hanem arról, hogy valaki nem akar.
semmiféle erőfeszítést tenni a jónak az érdekébe. Olyan, mint a magyar focista, hogy van még neki ereje ahhoz, hogy még fusson 85 percen keresztül, de ő úgy dönt, hogy ő nem akar futni, ő most megáll. És akkor nézgelődik egy kicsit, vagy elkocog egy kicsit egyik vonaltól, elkocog a másik vonalig, de nem akar futni, pedig bírna, csak nem akar. Mert úgy döntött, hogy ő most lazít. Ugyanezt testvérek bennünket is megkísért. Pihengetek egy kicsit, már szolgáltam én annyit. Kicsit most már lazítgatok. Pihengetek, jövök, megyek, bírnék én, még van, azért fiatal vagyok, meg vannak még szellemi, lelki, testi tartalékai, még tudnék azért valami jót csinálni az Úrnak az akaratát, tudnám én cselekedni, de nem akarom. Most pihenek, lazítok, alszok, fekszek, mit tudom én, lazítok. Amikor nincs itt az ideje, van annak is ideje, amikor az ember pihenhet. De, hát ezt minnyáján, és mindenkinek saját magát kell ugye ebbe megvizsgálni nekünk, hogy most én hogy is állok, mint is állok ezekkel a dolgokkal. Nem kísértette meg engem is a sátán azzal, hogy lazítsá csak. Pál ellenállt ennek a kísértésnek, és mi is ellenállhatunk ennek a kísértésnek, és nem kell, hogy mi, hogy így mondjam, ilyen kényelmes, rest emberek legyünk, tohonya emberek, hogy így mondjam, és az se kell, hogy milyen lazítós gyermekei legyünk az Úrnak. Mert akkor nem csináljuk meg azt, ami a jó, hanem csinálni fogjuk azt, ami a rossz. És aztán isszuk mi is a levét annak. Láttuk tehát, testvérek, hogy Isten azt akar, hogy mi tegyük a jót. Miért? Mert ő nem csúfoltatik meg. És ha mi a testnek vetünk, a testnek a rossz következmény, annak rossz következmény lesznek. Ha a léleknek vetünk, akkor annak jó következményei leszünk. És Isten azt akarja, hogy mi áldott következményeket tapasztaljunk. Láttuk azt, hogy milyen nagy kísértésünk van arra, hogy ne tegyük a jót. Itt van a megrestülés, amikor a kényelmet jobban szeretem, mint a kényelmetlenséget. És ott van a másik nagy kísértés, amikor meg nem akarunk erőt kifejteni, szellemi, testi, lelki erőt kifejteni, azért, hogy a jót véghez vigyük, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy én most lazítok, és nem csinálom azt, amit az Úr akar tőlem. Ennek a két kísértésnek ellent kell mondanunk. De az apostol arra is rámutat, testvérek, hogy kikkel kell nekünk jót cselekedni. Mert hát mégiscsak kell a jót tennünk. De kikkel? Azt mondja először is, hogy mindenkivel. Mindenkivel. Nem lehetünk itt személyválogatók, bármennyire is szeretnénk azok lenni. Ott van a szomszédunk, hát ilyen-olyan ember. De hát azzal is jót kell tennünk ezek szerint. Ott van az idegen. Ott van az a szerencsétlen román. Tóth, cigány, mit tudom én, zsidó. Magyar. Mindenkivel, azt mondja az apostol. Nincs különbség. A munkatársunk, a főnökünk. Mindenkivel úgy kell cselekednünk, hogy az Úr mutatja nekünk. Jót kell tenni velük. De, mondja az apostol, különösképpen jót kell tenni a mi hitünknek cselédeivel. Ez az, amit itt Pál duplán aláhúz, vagy kiemel, vastagon kiemel, kiváltképpen. A hitünknek cselédeivel. Persze, vannak körülöttünk egy csomó olyan ember, aki a mi jó cselekedeteinkre rászorul. Vannak. De nekünk kiváltképpen azokkal kell jót tenni, akik velünk egy családba tartoznak. Az Úr Jézus testvérei velünk együtt, az atyának gyermekei, az ő fogadott fiai, az ő házának tagjai, háznépe. Velük kell, vagyis, hogy így mondjam, egymással kell első renden jót cselekednünk. Hát, vizsgáljuk meg a szívünket, testvérek, hogy is állunk mi ezzel az egymással való jót cselekvéssel. Hogy is állunk mi ezzel? Nem fogok semmit mondani, mert nem tudok. Mindenkinek saját magát kell megvizsgálni ebbe a dologba, hogy én kiváltképpen az én hitemnek cselédeivel, hittársaimmal, milyen jót tettem az elmúlt évben? Hogyha nézzük egyébként a Bibliát, testvérek, minnyáján kell, hogy ezt lássuk. Az apostol sokszor mondja azt, hogy egymás iránt jót tegyenek a hívők egy adott közösségen belül. És itt a jó cselekvés az nem csak az, hogy adok neki egy kis pénztámogatást, vagy adok neki egy ruhát, vagy egy cipőt, vagy valami. Nem ez. Hanem az, hogy szolgálok neki a nekem adott karizmával. Az én kegyelmi ajándékommal szolgálok neki. Ez a jó cselekedet a gyülekezetbe. Én szolgálok a másik hívő embernek azzal a képességgel, amit nekem adott Isten. Ezerszer elmondtam, ha takarítani tudok, akkor azzal szolgálok. Nem a lelkésznek szolgálok, nem az egyháznak szolgálok, az Úrnak szolgálok. Ha pénzt tudom kezelni, a pénzkezeléssel szolgálok. Nem az egyháznak, nem a lelkésznek, nem a presbitereknek, az Úrnak szolgálok. De mégis tulajdonképpen a többieknek szolgálunk. A többieknek segítünk ezáltal. Hogy a közösségünk erős lehessen, hogy a hitünk egészséges lehessen, hogy szentebbül élhessen az a másik. Én nekem az a feladatom, hogy én itt a testvéreknek szolgáljak az igével. Megtetném azt is, hogy nem készülök, csak ideállok azt a hasamra, csak akkor mondok valami gondolatokat a testvéreknek, de az nem az én, az én szolgálatomnak az elhanyagolása, az nem illik hozzám. Nem engedi azt nekem Isten, hogy azt csináljam. Kell, hogy egymásnak szolgáljunk a nekünk adott karizmával, képességgel. Mennyire csináltuk ezt az elmúlt évben? És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az Új Szövetségben az is megfigyelhető, hogy nem csak egy adott helyen belül szolgálnak egymásnak ugye a hívők, hanem távolabbra is látnak, és látják az erdélyieket, meg látják a... De ott is a hittestvéreiknek kell elsősorban segíteni. Kivált képpen jó cselekedjetek mindenkivel. Van ott egy csomó nyomorult ember Erdélyben is, meg Felvidéken, meg Kárpátán, meg mindenhol. És az apostol azt mondja, kivált képpen a mi hitünknek cselédeivel, a mi hittestvéreinkkel törődjetek. Azoknak nyújtsatok segédkezet. Mennyire nyúl el odáig a mi kezünk? Mennyire látjuk azt, hogy nekünk ott hittestvéreink vannak, akik olykor segítségre szorulnak. Anyagi, vagy lelki, vagy fizikális, nem tudom milyen segítségre szorulnak. Ha csak más nem, de hogy imádkozzunk értük, vagy gondoljunk rájuk. Esetleg elmenjünk, ha adódik alkalom, vagy ha ide jönnek, akkor befogadjuk őket szeretettel. Tegyetek jót mindenkivel, mondja az apostol, de különösképpen is hitünknek cselédeivel. És végül testvérek, az utolsó gondolat még ezt hadd mondjam el, mert az apostol erre is rámutat, hogy mikor kell nekünk jót tenni. Mikor? Azt mondja itt, hogy amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel. Amíg időnk van. Amíg időnk van, az eredeti szövegben itt a kairosz szó szerepel, ami egy minősített időpontot jelent. Ezt már sokszor elmondtam, de most újra elmondom. Egy Isten által elkészített és meghatározott, kitűzött időpontot. Az, hogy itt este 4 órakor van az Isten tisztelet, azt mi tűztük ki. De vannak olyan időpontok, amiket Isten tűzött ki. És minden jó cselekedetnek megvannak a maguk időpontjai. És ez egy különös dolog, testvérek, hogy amit ma megcsinálhatok délelőtt, azt nem biztos, hogy délután megcsinálhatom. Vagy ha megcsinálom, nem biztos, hogy jó cselekedet. Míg ha délelőtt csinálom, akkor jó cselekedet. Minden cselekedetnek megvannak az elkészített időpontjai. Amíg időnk van, amíg itt van az Istentől rendelt pillanat, akkor kell megcsinálni. Ráadásul, testvérek, az apostol itt arra is rámutat, hogy pontosan egy másik helyen, nem pont itt, egy másik helyen, de az apostol arra is rámutat, hogy Isten nem csak az időpontokat készítette el, hanem a beléjük passzoló jó cselekedeteket is. Az előre elkészített jó cselekedetekről beszél más helyen az apostol. Cselekedetek, konkrét megnyilvánulások, amiket Isten elkészített, hogy mi azokat csináljuk meg. Tehát megvan az időpont, és megvan a bele passzoló jó cselekedet is, amit Isten előre elhatározott nekünk. Nekünk meg kell találni mind az időpontot, mind a belepasszoló jó cselekedetet. Meg kell találnunk azt az időpontot, amikor bocsánatot kell kérnünk. Amikor meg kell bocsátanunk. Amikor el kell mennünk valakihez, vagy amikor el kell jönnünk valakitől. Amikor meg kell simogatnunk valakit, amikor fegyelmeznünk kell a gyerekünket. Meg kell találni ezeket a tetteket a megfelelő pont, időpontba. Olyan egy kicsit, mint a kulcs meg a zár. Ugye a kulcs az elkészített időpont, az elkészített időpont, és a kulcs bele az a cselekedet, aminek ott és akkor ott találni kell egymással. És aztán testvérek, ha ezen elgondolkozunk, akkor persze azt mondjuk, hogy Hát ez igen nehéz, sőt azt mondjuk, ez lehetetlen is. Mert hogy melyik időpontban mit kell csinálnom? Isten előre elhatározta lett, de én honnan fogom megtudni? Hát testvérek, valóban nem könnyű dolog. De nem lehetetlen. Nem is lehetetlen. Az Úr Jézus Krisztusnál például látjuk, hogy ő mindig tudta, hogy melyik időpont mire való. És azt a pontosan meg is csinálta, mindig ugyanabban az időpontban, amit kellett csinálni. Persze mondhatjuk, mi nem vagyunk Jézus. Hát nem vagyunk, de az Úr Jézus viszont velünk van az ő lelke által. És testvérek, itt van a mindjárt a vele való hit kapcsolatnak a fontossága. A vele való együttlétnek, a vele való közösségnek a fontossága. Hogyha mi nem vagyunk az Úrral egy elmélyült hit kapcsolatba, mert nem imádkozunk, nem olvasunk igét, nem járunk közösségbe, nem végezzük el a szolgálatainkat, akkor mit várunk? Hogy akarjuk mi megtudni, hogy melyik időpontban mit kell csinálni? Nem fogjuk megtudni. Homályba marad előttünk. És a jó cselekedetet nem tesszük meg, hanem helyette megtesszük a test cselekedetét. A rossz következményeket meg utána magunk visszük, meg mások is körülöttünk. Az Úrral való közösség, az elmélyült hitkapcsolat ápolása nagyon fontos ahhoz, hogy mi azt az időpontot fölismerjük, és azt is, hogy most mit kell mondanunk, vagy csinálnunk az Úr akarata szerint. És aztán van még egy dolog, amit itten el kell mondani. Nem fogunk semmiféle jó cselekedetet véghez vinni, ha nem vagyunk hajlandók kifizetni az árát. Ezt az Efézusi levélből már vettük karácsony előtt, akik itt voltak, azok talán emlékeznek rá. Az apostol az Efézus 5-ben írja azt, hogy áron is megvegyétek, vagyis fizessetek az alkalmatosságokért. Vagyis az Istentől elkészített időpont, és egy elkészített jó tett, kihasználása érdekében árat kell fizetnünk. Minden jó cselekedetnek ára van. Ára van. Egyébként ezt a hétköznapi életből is jól ismerjük. Ha valaki olimpiai bajnok úszó akar közöttünk lenni, annak ára van. Fő kell kelni 4 órakor, azt menni kell az úszodába, és ottan tempózni kell 7-8-ig, aztán utána vége az iskolának, vissza oda, és délután ugyanez, és aztán este is ugyanez. Egérke elmondta, azóta tudjuk. Ha valaki egy jó szakember akar lenni, hát alaposan bele kell neki mászni a munkájába, ugye jó, meg kell ismerni azt a szakterületet, gyakorlatra kell szerteni, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra, ennek az árát meg kell fizetni. De ez a hitéletben is így van, testvérek. Semmi jó cselekedetet, egyetlen egy jó cselekedetet nem fogunk véghez vinni, ha nem vagyunk hajlandók megfizetni az árát. Annak a jó cselekedetnek, nem tudom most mi az, mindegy, szabott ára van, mint hogy a piacra kimegyünk, ott is szabott ára van a paradicsomnak, a paprikának, meg az uborkának. Minden jó cselekedetnek ára van. Valamelyik jó cselekedetet úgy tudjuk véghezni, hogy föl kell kelni időbe. Vagy le kell feküdni időbe. És ezt az árat kell megfizetni, érte? Valamelyiket úgy tudjuk véghezni, hogy le kell mondanunk egy várva várt filmről. Egy nagy szórakozásról. Egy családi alkalomról. Lehet, hogy az álmainkról kell lemondani. Lehet, hogy nagyra látó terveinkről kell lemondani. Lehet, hogy randiról kell lemondani, meg egyebek. Lehet, hogy családról kell lemondani valakinek. Lehet, hogy a munkát kell háttérbe helyeznie valakinek. Valamilyen árat kell fizetni, testvérek, hogyha nem akarjuk kifizetni az árát, ami jó cselekedeteinknek, amit Isten szabott, nem fogjuk őket véghez vinni. Hiába szeretnénk, mert szeretnénk mi, nagyon szeretnénk, ha kimegyünk a piacra, hogy maradjak a példánál, nagyon szeretnénk mi ott egy-két dolgot megvásárolni, de ha nem akarjuk kifizetni az árat, akkor nem fogjuk elvinni. Legfeljebb megpróbáljuk ellopni. Vannak olyan hívők, testvérek, akik megpróbálják az ár kifizetése nélkül véghez vinni a jó cselekedetet. Ellopni azt, aminek ára van, de ezt nem lehet. Ezt nem lehet megcsinálni. Ha az árat nem fizetem ki, akkor nem fogom véghez vinni a jó cselekedetet. Abban a pillanatban azt a jó cselekedetet, amit oda nekem Isten elkészített. Fizessétek ki az árát. Tudom, hogy az árat kifizetni az kényelmetlen dolog. Szerintem senki nem szeret fizetni. Senki. Megyünk a piacra, akkor mindig próbálunk, nem lehetni kicsit olcsóbban adni ezt vagy azt. Nem akarunk nagyon fizetni. Legszívesebb ingyen vinnénk el mindent. Próbáljuk lenyomni az árat, de nem lehet, testvérek. Ezeket az árakat nem lehet lenyomni.
Az Úr egy cselekedetnek elkészítette az árát, azt azért lehet megvenni, másért nem. Az apostol tehát, testvérek, fölhívja figyelmünket arra, hogy cselekedjük a jót, pontosan ez az Úrnak a fölhívása hozzánk ma este, cselekedjük a jót, számoljunk azzal, hogy ha cselekesszük a jót, a lélek akaratát, akkor annak jó következményei lesznek, a maga idei majd aratni fogunk. Lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 80 év múlva, de aratni fogunk, az biztos. Ha rossz cselekedeteket viszünk véghez, a testnek akaratát visszük véghez, akkor is aratni fogunk, lehet, hogy a következő fél órába, lehet, hogy 15 év múlva. De biztos, hogy aratni fogunk. Fontos volt látnunk azt is, hogy ezeket a jó cselekedeteket Isten nekünk előre elkészítette, megszabta ezeknek a cselekedeteknek a pontos időbeli keretét, hogy mikor kell azokat elviselnünk, elvégeznünk, és láttuk azt, hogy ezeket meg tudjuk találni, akkor ki kell fizetnünk a jó cselekedeteknek az árát, és kell, hogy figyeljünk az Úrral való személyes kapcsolatra, és majd ő tanácsol bennünket, hogy mikor mit csináljunk. Csak a két kísértésnek álljunk ellen, a megrestülés és a lazítás kísértésének. Segítsen bennünket az Úr, hogy jót tudjunk cselekedni mindenkivel, kiváltképpen a mi hitünknek cselédeivel, egymással. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy igédet megérthetjük, és mélyre hatolva kibomlik előttünk igazi értelme, jelentősége. És ahogy így kibomlik előttünk, úgy ítél meg bennünket, megítéli a mi megnyilvánulásainkat, cselekedeteinket, amiket az elmúlt évben is véghez vittünk. Urunk, ha emberi mércével mérjük magunkat, akkor lehet, hogy nyugodt lélekkel lépjük át az új év küszöbét, de most, ahogy így a te mércéd előtt állunk, akkor kiderül, hogy egyáltalán nincs nagy okunk a megnyugvásra és a békességre, hanem bűnbánatra van okunk. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk most, és kérhetünk, hogy bocsáss meg, amikor a testnek az indulatát, a testnek az akaratát követtük, amikor bűnös ösztöneinknek és hangulatainknak engedtünk, bocsáss meg, amikor a test cselekedeteit vittük véghez. Úrunk, kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket a jövőben, hogy ez ne így legyen. Szeretnénk mi a lélek akaratát egyre jobban megérteni. Szeretnénk mi téged követni, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy a te lelked által vezérelj bennünket azokra a jó cselekedetekre, amiket te akarsz az életünkben látni. Segíts, hogy megértsük az időpontokat, mikor kell elvégeznünk ezt vagy azt a jó cselekedetet. És segíts, Urunk, arra, hogy megfizethessük ezeknek a jó tetteknek az árát. Urunk, kérünk téged arra, hogy segíts fölismernünk, amikor megkísért bennünket a sátán, és el akar tántorítani a jó cselekvésétől, és azt akarja, hogy megrestüljünk, és ellustulva, kényelemben elmerüljünk. És bocsáss meg azt, amikor ez meg is történt velünk, és azt is kérjük, hogy ismertesd fel velünk, amikor a lazítással kísért bennünket, hogy ne hozzunk semmiféle erőfeszítést a jó cselekvésének az érdekében, hanem csak lazítsunk, és ne csináljunk semmit. Úrunk, segíts, hogy ennek a két kísértésnek ellen tudjunk állni a jövőben. Köszönjük néked, hogy ezeket a gondolatokat helyezted most a szívünkre, és kérünk, hogy áld meg a mi lelkünket, a mi életünket ezekkel az igékkel. Hadd alakuljon úgy a mi életünk, ahogy az előtted kedves. Kérünk arra, hogy tartsd meg a mi családjainkat, tekints azokra, akik most egyedül vannak ezen az estén, és légy közel hozzájuk. Kérünk téged azokért, akiknek dolgozniuk kell most is. Áld meg őket, és a közelségeddel erősítsd meg, és adj nekik békességet. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a közeli és távoli rokonságunkat is. Áld meg őket, és kérünk téged arra, hogy segíts előtted maradni, és benned örvendezni ezen az estén. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi köztünk. Amen. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami a 455. ének, 455. dicséret. Énekeljük el a kijelölt verseket, az első verset, a negyedik verset, valamint a hetediket és a nyolcadikat. Az első vers így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten segít, akkor holnap este 6 órakor lesz Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Itt pedig 7:30-tól a fiataloknak lesz egy ilyen rendezvényük, ilyen karácsonyi, szilveszteri, szilveszteri rendezvény. És aki szeretne ide jönni, az mindenki érezze magát meghívva, és szeretettel várnak mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás békességet kívánok!